Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti önöket. Szombati adásunk tartalmából. A pápa fogadta az Európai Élelmiszerbank szövetségét, az étel kidobása az ember kiselejtezése. Ferenc pápa az újságírókhoz. A lázatos, független újságírást, ami az igazságot és a jót szolgálja. Erdély magyar helyeinek ikonográfiájáról szóló könyvet ajándékozott a pápának Szalai Béla. A pápa fogadta az Európai Élelmiszerbankok Szövetségét, az étel kidobása az ember kiselejtezése. A pápa szombaton találkozott az alapításának 30. évfordulóját ünneplő szervezet képviselőivel. Ferenc pápa köszönetet mondott az Európai Élelmiszerbankok Szövetsége tagjainak és önkénteseinek munkájukért, amely az első konkrét lépés a rászorulók elkísérése és megsegítése terén. Olyan elkötelezettségről van szó, amelyet intelligenciával építenek, és Európa szolidáris gyökereire hívja fel a figyelmet. A jót jól kell tenni, hangsúlyozta a pápa. Intelligenciára, tervezésre és folyamatosságra, közös elgondolásra és együttműködő emberekre van hozzá szükség. Jó látni, hogy a különböző nyelvek, meggyőződések, hagyományok összetalálkoznak, és nem saját érdekeikért, hanem mások méltóságának biztosításáért munkálkodnak, jegyezte meg a pápa. Tetteitek egy üzenetet közvetítenek. Nem a saját előnyeink keresése által építjük a jövőt. Mindenki fejlődése úgy növekszik, ha elkísérjük azokat, akik lemaradtak.
Prendete quello che va nel circolo vizioso dello spreco, e lo immettete nel circolo virtuoso del buon uso.
A pazarlás ördögi körébe került dolgokat visszaforgatjátok a helyes felhasználás pozitív körébe. Úgy tesztek, mint a fák, amelyek szennyezett levegőt lélegeznek be, és oxigént eresztenek ki. Ferenc pápa szerint az éhezés és a pazarlás együtt járnak, az egyik nem szüntethető meg a másik megfékezése nélkül. A pazarlás a dolgok iránti érdektelenség, és közöny azok irányába, akik nélkülöznek. A pazarlás a kiselejtezés nyers kifejeződése. A pápa utalt Jézusra, aki a kenyérszaporítás után azt kérte, hogy a megmaradt kenyeret gyűjtsék össze a néptől, hogy ne vesszen kárba semmi. Össze kell gyűjteni a dolgokat, és újra szét kell osztani, ne pedig termelni, hogy aztán eltékozoljuk, figyelmeztetett. Az étel kidobása az ember kiselejtezése. A közös otthonunkról való gondoskodás jegyében született gazdaság mára személytelenné vált. Ahelyett, hogy az embert szolgálja, rabszolgává teszi, azért, hogy a valós élettől egyre távolabb kerülő pénzügyi mechanizmusokat szolgáljon, amelyek egyre kormányozhatatlanabbakká válnak. Hogy élhetnénk jól, amikor az embereket számokká alacsonyítják, és statisztikák jelennek meg arcok helyett? Valamint amikor az élet a tőzsdei mutatószámoktól függ, tette fel a kérdést a pápa. Az ilyen gazdaság láttán Ferenc pápa egy konkrét és szolidáris utat javasol a közjó irányába. A felelősségvállalás útját kell követni az igazságtalanság és a hangját érvényre juttatni nem tudó emberek kapcsán. Nem a múltba való visszatérésről kell álmodni, hogy az majd megoldja a dolgokat, hanem a jót kell éltetni, egészséges és szolidáris utakon elindulva. Egységre kell lépni, hogy újra fellendítsük a jót, tudva, hogy ha a rossz otthon van a világban, akkor Isten segítségével és sokak jó szándékával a valóságot jobbá tudjuk tenni. Támogatni kell azokat, akik jobbá akarnak válni. Elő kell segíteni a társadalmi egyenlőségen, a személyek méltóságán, a családokon, a fiatalok jövőjén, a környezetvédelmi nyugvó növekedési modelleket. Nem halogathatjuk tovább a körforgásos, körkörös gazdaság megvalósulását. Nem hagyhatjuk, hogy a pazarlás legyen az utolsó szó, amelyet a kevés jólétben élő személy örökül hagy, míg az emberiség nagy része némán hallgat. A pápa arra hívta a jelenlévőket, hogy vonják be tevékenységükbe a fiatalokat. A pápa az újságírókhoz. Alázatos, független újságírást, ami az igazságot és a jót szolgálja. Ferenc pápa szombaton 400 újságíróval találkozott, akik a külföldi újságírókat tömörítő szervezet tagjai Olaszországban. A pápa arra buzdította az újságírókat, hogy alázatos és független újságírást folytassanak, amely nem a félretájékoztatás megromlott eledelét árusítja, hanem az igazság és a jó egészséges kenyerét kínálja fel.
A operare secondo verità e giustizia, affinché la comunicazione sia davvero strumento per costruire.
Az igazságosság jegyében dolgozzatok, hogy a kommunikáció valóban olyan eszköz legyen, ami épít és nem rombol, ami a találkozást és nem az összeütközést szolgálja, ami a párbeszédre és nem a monológokra ösztönöz, ami irányt adó és nem félrevezető, ami a megértést és nem a félreértést szolgálja, ami a békés együtthaladást és nem a gyűlölet magvainak elvetését segíti, ami hangot ad azoknak, akik nem tudják érvényre juttatni hangjukat, és nem azok hangját erősíti fel, akik hangosabban kiabálnak. A pápa elismeréssel szólt az újságírók munkájáról, ami hozzájárul az igazság kereséséhez, mert csak az igazság tesz szabaddá minket. Az újságírás alapvető elemének nevezte az alázatot. Az igazság keresése ugyanis sok nehézséggel jár és alázatot igényel. Annak előfeltételezése, hogy már mindent tudunk, akadályozza az igazság keresését. Egy cikk, egy tweet vagy egy élő tudósítás jót is, de rosszat is tehet másoknak, esetenként egész közösségeknek. A szenzációhajház címek előfordulhat, hogy hamis értelmezést nyújtanak a valóságról. Az újságírók álljanak ellen annak a kísértésnek, hogy olyan híreket tegyenek közzé, amelyeket nem ellenőriztek le eléggé.
Il giornalista umile cerca di conoscere correttamente i fatti nella loro completezza prima di raccontarli e commentarli.
Ehelyett az alázatos újságíró igyekszik megismerni a tényeket megfelelően és teljességükben, mielőtt közzétenné vagy kommentálná azokat. Az ilyen újságírás nem a szlogenek túltengését segíti elő, amelyek a gondolkodás elindítása helyett megsemmisítik azt. A pápa elítélte az erőszakos és sértegető nyelvezetet, amely megbánt és tönkretesz embereket. Egy olyan korban, amikor elterjedt az ellenséges szavak használata, és szokássá vált, hogy rosszat mondjunk másokról, és kategorizáljunk embereket, emlékeznünk kell arra, hogy minden ember elidegeníthetetlen méltósággal rendelkezik, amelytől sosem lehet megfosztani. Amikor sokan álhíreket terjesztenek, az alázat megóv attól, hogy félretájékoztassunk, és az igazság felkínálására ösztönöz. A sajtó és a véleménynyilvánítás szabadsága egy ország egészségi állapotának fontos indikátora, hangsúlyozta a pápa. Megemlékezett az újságírókról, akiket meggyilkoltak, mert bátran végezték munkájukat és beszámoltak arról, amivel sokaknak szembe kell nézniük háborúkban és drámai helyzetekben. Olyan újságírókra van szükség, akik az áldozatok, az üldözöttek, a kirekesztettek, a kiselejtezettek és a diszkriminált személyek oldalán állnak. A pápa arra kérte a riportereket, hogy segítsék emlékeztetni a világot azokra, akiket hitük vagy etnikai hovatartozásuk miatt üldöznek, akik diszkriminációt szenvednek, vagy erőszak és emberkereskedelem áldozatai. Azokról is beszélni kell, akik otthonaik elhagyására kényszerülnek katasztrófák, háborúk, terrorizmus, éhezés és vízhiány miatt. Ők nem számok, hanem arcok, akiknek van története és boldogságra vágynak. A jóság láthatatlan óceánját is érdemes megismertetni a világgal, ami erőt ad a reménynek.
Szól a kakas már, majd megvirrad már, zöld erdőben, sík mezőben, sétál egy madár.
Erdély magyar helyeinek ikonográfiájáról szóló könyvet ajándékozott a pápának Szalai Béla.
A május 15-i pápai általános kihallgatáson egy kisebb erdélyi delegáció is részt vett. Velük volt Szalai Béla, aki átadta a Szentatyának az általa írt és szerkesztett könyvet, amely Erdély helyének ikonográfiai térképét mutatja be. Címe Ikonográfia Locorum Transilvániae. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Köszönöm, hogy itt lehetek. Az, hogy megszületett, ugye ahhoz kellett egy felkérés, amit Tamás Sándor úr közvetített, aki Erdély történeti értékeinek egyik hivatott megőrzője és ápolója. Az, hogy megszületett, abban benne van az, hogy erdélyi gyökereim vannak. Édesapám Csíksomlyó közelébe, Csíkszépvizen volt gyerek, Csíkszeredában érettségizett, majd Majláth Gusztáv Károly erdélyi érsek úr segítségével került át Magyarországra és történész lett. Őtőle örököltem Erdély szeretetét, és őtőle örököltem az érdeklődésemet a humán tárgyak iránt, mert be kell, hogy valljam, hogy én egy kockafejű mérnök vagyok, és tulajdonképpen semmiféle előképzettségem nincs ahhoz, amihez a könyvhöz kellett volna. Viszont volt érdeklődésem, és nem szeretnék szerénytelen lenni, de azt hiszem, hogy volt szorgalmam is, hogy nekiálljak, és összegyűjtsem a könyv tartalmát. Még előre bocsátom, hogy mivel az volt a koncepció, hogy ezt a könyvet nem önmagunknak, nem Magyarországnak, nem az Erdélyben élő magyaroknak írjuk. Nem csak nekik írjuk, hanem azért írjuk, hogy másokkal is megismertessük, hogy milyen értékei vannak Erdélynek, és az milyen mértékbe kötődik az ott több száz éven keresztül élő magyarsághoz. Ezért a könyv több nyelven is megjelent. Többek között említem az angolt, amelyik mégis egy nemzetközi közvetítő nyelv, és úgy éreztük, hogy úgy illik, és bár mindenki betartaná ezt az illemet, hogy románul is megjelentettük a könyvet. A könyv maga Erdély lakott helyeinek a képi ábrázolásait dolgozza fel az 1500-as évek elejétől 1800-ig. Tehát minden olyan hely, ahol ember élt, és az ember ahhoz, hogy élhessen, építményeket hozott létre. Tehát legyen az egy falu, egy malomi épület, vagy egy városfallal körbe kerített város, vagy valamelyik erdélyi hágó védelmére létrehozott katonai őrhely. Ezek mind olyan helyeknek számítanak, amiről készülhetett valamikor rajz, a rajz alapján metszet, vagy valami egyéb ábrázolás. Még hozzáteszem, hogy nagyon sokféle maradt fel, tehát most itt említettük a rajzokat, a metszeteket, de találunk régi városképeket, címeres leveleken, céleveleken, emlékérmeken, amikor visszafoglalták Nagyváradat a töröktől, akkor természetesen vertek ennek örömére emlékérmeket, és azon rajta van a városnak a képe. Tehát az ikonográfia az mindenféle képi ábrázolása vonatkozik. Ezeket próbáltam meg összeszedni, végezetül mintegy 70 településnek több mint 600 ábrázolása jött össze, és ha már az ember egyszer ezt összegyűjti, akkor ezt katalogizálja, leír mindent, amit tud arról, hogy miért jött létre, hogyan jött létre, hol található benne példát, mit érdemes róla megjegyezni.
Ez egy óriási kutatómunka eredménye. Meddig tartott ez a folyamat?
Hát ez sok évig tartott. És ha az ember ilyen jellegű gyűjtőmunkát végez, akkor amikor ezt elkezdtem, mert ugyanezt megcsináltam a teljes történelmi Magyarország területére is, a metszetekre, akkor az ember minden részadatot felír. Nem tudja, hogy mikor fogja használni egyszer. Mondjuk magát a könyvet 3 évig írtam, de nagyon sok olyan adatot használtam, amit már korábban összeszedtem.
Honnan gyűjtött anyagot hozzá?
Elsősorban közgyűjteményekből, tehát merem azt állítani, hogy ebben jelentősebb európai közgyűjtemények anyaga benne. Vagy jártam itt nem egyszer Rómába kutatni, de több helyen Olaszországban, de a Bibliothèque Nationale de France vagy a British Múzeumnak a metszet és képanyagát ugyanígy feldolgoztam. Olyan munkaköröm volt, hogy részt vettem, közlekedési minisztériumban dolgoztam, és a közlekedésnek nagyon sok nemzetközi kapcsolata van, és mivel nyelveket beszéltem, volt lehetőségem arra, hogy ide-oda hivatalosan utazzak, és a szabad időmben, hát bocsánatot kérek, én nem városnézésre jártam, hanem eljártam könyvtárakba, múzeumokba, és gyűjtöttem az anyagot. Még aktív koromban fogalmam se volt arról, hogy ha elmegyek nyugdíjba, akkor mit fogok ezzel csinálni, csak mindig úgy éreztem, hogyha valamit fölírtam, valamit találtam, azzal gazdagabb lettem, okosabb lettem.
És ezt a kincset most a köz rendelkezésére bocsátja.
Igen, ez mind benne van a könyvben.
Hol jelent meg?
Gyergyó Szent Miklóson jelent meg, és ez nagyon fontos, ennek volt egy üzenet értéke is, hogy ezt a könyvet most lehet, hogy én csak elszármazott vagyok, de tulajdonképpen az Erdélyben élő magyarság akarata hozta létre, és mivel ők akarták, úgy volt helyes, és úgy volt méltó, hogy ott is jelenjen meg. Ottani nyomdászok törődtek vele, ottani szerkesztők törődtek vele, tehát a mű, mint szellemi termék talán az enyém, de mint egy materiálisan fogható valami az erdélyi magyarságnak a terméke.
Visszaadta nekik azt, ami az övék ilyen módon?
Hát nem én vettem el tőlük, tehát jelképesen nem adhattam vissza, de emlékeztethettem őket arra, hogy valamikor ezeket az értékeket ők hozták létre. És ahogy annak idején Pannonhalmán a tanáraim tanították, talán Kölcsey mondta, hogy jövőjét vesztik, múltját elfelejti.
Ezt akár pozitívra is fordíthatjuk, tehát hogyha táplálkozunk a gyökereinkből, vissza tudunk tekinteni a múltra, és abból megerősödünk, akkor tudjuk építeni a jövőt is.
Igen, igaza van, és amikor tulajdonképpen szóba került, hogy a Szent Atya látogatása, meg ebből a könyvből átadni egy példányt a Szent Atyának, akkor is valamilyen megfontolás vezetett abba, hogy azt mondtam, hogy persze ez egy jó dolog, mert végignézve a mai audenciát, és látva azt a töménytelen ajándékot, amit a Szent Atya ma kapott, könyvek tucatját, akkor azt hiszem, hogy amikor mi átadtuk a könyvet, ugye elmondtam én is, meg Tamás Sándor elnök úr is azt a pár mondatot, amit ilyenkor idő van rá, meg lehetőség, hogy hát az Erdélyben élő magyar katolikus hívek szeretettel várják őt Csíksomjón, meg hogy ez a könyv erről szól, meg arról szól. Én nem tudom, hogy ezt ő megjegyzi-e, vagy megjegyezte-e. Abban biztos vagyok, hogy soha nem fogja a könyvet kézbe venni, de ugye amikor kinyitottuk a könyvet, ott nyitottuk, ahol betettünk egy csíksomjói Mária képet. Ha a Szent Atya eljut Csíksomjóra, és ránéz a Mária szoborra, és bevillan az agyába, hogy igen, én ezt a képet már láttam, akkor már megérte az, hogy az ember 2 órát ott ázott, fázott, és átadta neki ezt a könyvet.
Igen, sajnos, mert ez egészen rendkívüli időjárás itt Rómában, ez az esős, hideg, nem jellemző. Említette a Mária szobrot, az köztudott, hogy Ferenc pápa őt nagyon mély szeretet fűzi, akár ilyen népi áltatosságnak is hívhatjuk Máriához. Minden egyes alkalommal, amikor útra kell, nemzetközi útra indul, vagy arról hazatér Rómába, elzarándokol itt a Santa Maria Maggiore Bazilikába, és ott egy virágcsokrot visz a szűzanyának. Úgyhogy nyilván számára ez egy fontos motivum lesz, hogy egy Mária kegyhelyre megy el, egyetlen egy Mária kegyhelyre a romániai látogatása alatt. Úgyhogy egy picit ebbe az ő szíve is benne lesz, én azt hiszem.
Én egy porszem vagyok ahhoz, hogy belelássak azokba a kártyákba, amit a Vatikánba kevernek, hogy végül miért döntött, hogy elmegy Romániába. Az végtelenül boldoggá tesz, hogy elmegy Csíksomjóra, és az, hogy egy egyházfő a szűzanyát tiszteli, szereti, ez szerintem magától értetődő.
Hát akkor várjuk Péter utódát Csíksomjón, és legyünk büszkék arra, hogy ő eljön oda, és hogy nekünk van egy ilyen kegyhelyünk. Nagyon szépen köszönöm Szalai Bélának, hogy eljött, és elmondta ezt nekünk.
Én is köszönöm, hogy elmondhatta.
Várj, madár, várj, madár, várj, madár, várj, te csak mindig várj, madár, várj. Csak...
Szalai Bélával, az erdélyi magyar helyeinek ikonográfiájáról szóló kötet szerzőjével Gedő Ágnes beszélgetett. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.